tanítványai szomorúsága és félelme az együtt egyedül maradás miatt, a rájuk váró üldözése miatt ott van, de vigasztalja őket a búcsúszó mester, hogy ez csak rövid ideig tart, utána örök lesz a közel viszontlátás öröme. És ehhez képest, ez az örömhöz képest, és ehhez a végső öröm állapotához képest az egész világtörténelem csak egy kis idő. De ebben a kis időben sem kell szomorkodni és kétségbe esni, hiszen az Úr elküldi maga helyett a másik igazgatót, a Szent Lelket. És ilyen értelemben ez az időszak már készülhet a következő nagy ünnepre, a húsvéti idő zárójünnepére, a bűnbözsre. Tehát, kedves testvérek, mi lesz majd ennek a igazgatónak a működése, a szerepe az egyház életében? Tanúságot tesz a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Miben tesz tanúságot a bűnről? Hát a Szentlélek, a Szentség lelke irtózik a bűnből. Nem képes a halálos bűnnel egyszerre együtt létezni a lélekben. Ezért a legfontosabb a bűnök felismerése, azok megbánása és a megtérése. Enélkül hiába hívnánk is várnánk a Szentlélekkel. Most éppen múlt héten az idős otthon, ahova járok, egy ismeretlen házas pár meghívott az egyik szobába, ahol éppen a feleség édesanyja hallgatott. És hát mondták, hogy ők nem olyan túl húzó hívők, de hát nem tudják, hogy pontosan mit kell ilyenkor tenni, de hát tudják, hogy ilyenkor a padnak van valami dolga a hallgatóval, de hát kérik, hogy ezeket végezzem el. És hát mondom a néninek, aki nem volt teljesen magánál, hogy katolikus pap vagyok, majd imádkozzunk együtt, bánja meg a bűneit, hogy feloldozhassam, és erre ugye a hallgató lány mindjárt kifele, neki nincsenek bűnei. De nagyon meglepő testvérek, hogy mennyi sok ember van, még a hívek közül is, aki úgy gondolja, hogy nekik személyesen és a szeretteinek nincsenek bűnei. Bűnök azok mindig másnak van. Nekem biztos, hogy nincs. És testvérek, ez a legborzasztóbb dolog, mert ahol nincs bűntudat, ott bűnbánat sem lehet. Talán ez a mi korunknak a legnagyobb betegsége nem az, hogy sokkal több a bűn, vagy súlyosabbak a bűnök, mint a korábbi korszakokban, akkor is voltak azért jócskák, hanem az, hogy most már a bűn nem szabad bűnnek nevezni, nagyon sok ember lelkéből kihal ez a bűntudat, és éppen ezért a megtéréshez vezető út is el van zárva. De a legfőbb bűn a Szentírás szerint az a hitetlenség. Jézus személyének tanításának az elutasítása, vagy ami szintén a mi korunknak a jellemzője, az eltorzítása. Tehát, hogy az evangélium elemeiből, a Szentírásban található nekünk tetsző részekből kialakítjuk egy nekünk tetsző Jézus képet, és minden más téren leszünk, zárójelben leszünk, és így kapjuk ezeket a hóhívi Jézus képeket, amik most nagyon-nagyon jellemzőek és tarolnak körülöttünk mindenkor. Tehát a Szentlélek éppen ezért meggyőzi a világot a bűnről és az igazságról. Tehát a Szentlélek az igazság lelke. Elevenet tartja, tanúsítja, tanítja az egyháznak a Krisztus igazságát. Ez is nagyon fontos, hogy a Szentlélek nem hoz egy másik, újabb igazság. Ő nem a meglepetések istene olyan értelemben, hogy hát majd kiigazítja és majd módosítja Jézus kornak a körülményei, a kornak a divatjai változnak, hanem ennek megfelelően a tanításnak is változni kell. És hogy ez a Szentlélektől jövő változás lenne, hogy az ellenkezőjét hiszük és tesszük, mint amit korábban hittek és tettek katolikus elődei. Hát ez lehetetlen, mert akkor a Szentlélek önmagában mondanak ellen, akkor igazából csak azt mondanánk ki, hogy ez a tanítás nem Istentől származik, hanem egy egyszerű emberi vélekedés, ami bármikor a korszellemnek megfelelően módosulhat. Tehát, kedves testvérek, ha valaki elutasítja ezt az Istentől származó örök érvényű igét, az nem tudja megmenteni lelkét, nem fog üdvözülni, hanem ítélet sújtja. Tehát a Szentlélek azt is tanúsítja, hogy Isten komolyan veszi saját parancsait, nem hagy magában úgy bűzni, és ezért megítéli az engedetleneket. Vagyis engedi, hogy azok, akik őt elutasították, megtapasztalják elutasításuk következményeit. Tehát Istennél nincs demokrácia. Nem lehet megszavazni az Isten igazságot, hogy szerintem mi az Isten igazság, hanem azt kapjuk föntről, és azt mondja Szent Pál apostol, ha bárki, akár egy angyal a szívből másfél lenne nektek, mint amit kaptatok, az áldozott legyen. Igen, testvérek, tehát a Szentlélek Úristennek egyszerre szellemi, és ugyanakkor nagyon határozott működése van az egyházban. És mivel ez a mai szentség éppen egybeesik az új szentatyának 13. leónak a beiktatásával, ugye ez az az esemény, amit igen koronázásnak hívtak, és amikor megkapta a pápa, a hármas pápai koronát, hát ez ugye már egy pár évtizeden nincs, viszont meg fogja kapni a halászgyűrű, ugye az ő saját címerével ellátott szentlélek táplálkozó pápai gyűrű, és a palliumot, azt a különleges, megállott gyapjú szalagot, és amit a metropolita érsekek is megkapnak, de elsősorban a pápa viseli ezt, a teljes jurisdikció, a ugye egyház kormányzat teljességének a jelképeként. És nagyon érdekes testvérek, hogy múltkor már mondtam néhány pozitív dolgot erről az új szentatyáról, de így, ahogy követem a gesztusai tetteit és főleg a tanítását, tehát napról napra jobban szimpatizálok vele, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy amit imádkoztunk akár a Szent úton is, meg utána magában is, Atanázius Schneider püspök szavaival, hogy kérünk egy olyan szertatyát, aki valóban komolyan veszi a hitnek az őrzését, továbbadását, aki a hagyományos liturgiát is védeni fogja, hogy talán azért valóban meghallgatott minket az Úristen. Most egyetlen egy példa, ami érinti a mi liturgiánkat is. Most ugye a héten volt egy nagy találkozás a Leó pápának a keleti katolikus egyházakkal, köztük a magyar görög katolikusokkal is, és így kifejtett néhány gondolatot a liturgiáról, ami szinte teljesen egybeesik azzal, ami 16. Benedek mondott ebben a témában. Tehát arra biztatta a keletieket, hogy hűségesen tartsák meg az eredeti hagyományokat, és ugye 16. Leopárára hivatkozva, tehát cáfolta azt, hogy mondjuk a római régus, illetve annak reformált alapja lenne a fölsőbbrendű régus, ami tulajdonképpen ugye többet ért más régusnál, és amihez mindenki másnak alkalmazkodnia kellene, hanem azt mondja, hogy nagy szükségünk van arra, hogy újra felfedezzük a misztérium értékét, amely a liturgiaiokban továbbra is jelen van, mert ezek a liturgiák bevonják a teljes személyt, tehát nem csak az intellektus, hanem az egész testet, az érzelmeket, az érzékeket is. És ezek a liturgiák éneklik a megváltás szépségét is, felébezik a csodálatot az irány, hogy Isten felsége hogyan varolja fel az emberi gyengeséget. Ugyanígy fontos, főleg nekünk nyugaton újra felfedezni Isten elsőségének értékét. Tehát, hogy a liturgia ne a közösségről szóljon, és rólunk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem tényleg Isten imádása legyen, Isten központ írott igaz Isten tisztelet. Aztán felvedezzük a misztagógia fontosságát, tehát a misztériumról, a hittitokról való tanítás, a hittitokról való nevezetés fontosságát, és a keleti rendőrségre oly jellemző értékeket, a folyamatos közbenjárás, a bűnbánatot, a bőjtöt, saját bűnei siratását, és az egész emberiség bűneinek a siratását. Ugye a liturgikus reform egyik legnagyobb bőgessége az volt, hogy főleg a nagybőjti liturgiából szinte teljesen kivette a bőjtre, az önmegtagadásra, a testi bőn, a testi bőn sanyargatásra, valamint ugye a bűnbánatra, a bűnbánat látható jelenre a utalás. És ezért van az, hogy viszonylag a gyakorlatban is nálunk ugye nyugati keresztényeknél a bőj rendkívül módon hátményre szól. Nagyon meglepő, hogy hányan vannak, akik még a nagypénteki bőjtöt sem tartják igazán fontosnak, és nem is tartják meg előképpen, hát még a sima péntekeken. És hát a keleti liturgiák tudjuk, hogy hát az évnek majdnem a fele bőjti napokból áll, tehát ott nagyon hangsúlyos ez, és a Szent Atya azt kéri, hogy mi is nyugatiak fedezzük fel ennek a fontosságát. Egyébként a római liturgiában nagyon jelen van ez a téma, főleg a nagy bőj, a vigíliák és a egyéb bűnbánati napok szövegeiben. Tovább mondja a Szent Atya, ezért életre várunk, hogy megőrizzétek hagyományaitokat minden felhigítás, bővítés nélkül, és ezeket a felhigításokat talán a gyakorlatilasság és a kényelem miatt módosítják, de nagyon vigyázni kell, nehogy megrontsa őket a fogyasztói mentalitás és a haszon előtt szemlélet. Ugye nagyon nagy a tendencia ezekben a keleti katolikus liturgiákban is, hogy egyre inkább rövidítsék őket, hogy hasonló legyen az új Jézus római kisebb tartalmához, illetve hogy nevezhessenek olyan modern gyakorlatokat, mint a szentemiségzés, a kézzáhoztatás, a lányinistrálás, a könyvzene használata, és ez bizony nagyon jelen van sok helyen. Úgyhogy például a Indiában a keralai malabárok között egy egész helyi liturgikus háború tör ki, mert Róma arra hívni őket, hogy térjenek vissza a kelet felé is nézéshez, hiszen mindjárt átfordultak a nép felé, és hát ugye az egyház azt kívánja tőlük, hogy az eredeti hagyományoknak megfelelően kelet felé is nézzenek. Hogy ne mondjam csúnyán, hogy háttal, mert tudjuk, hogy ez nem háttal is, hanem egy irányba fordul a pap és a hitem kelet felé, az Úr felé. Nos hát testvérek, hogyha ez mind igaz a keleti egyházakra, és hogyha ez valóban egy dicsérendő és számunkra megtartandó cél a jelenlegi szertartása szerint, akkor innen már csak egyetlen lépés van, hogy azt mondjuk mi nyugatiak, hogy hát ha ezeket az értékeket vissza akarjuk zsebészni a liturgikus és vallás életünkbe, hát ennél nincs is jobb eszköz, mint a mi hagyományos liturgiák, ami ezeket már tartalmazza. Tehát nem kell nekünk most a keleti ritusokat, keleti gyakorlatokat szolgai módon utánozni, ugye vannak ilyenek is, akik minden áron próbálnak ikonokat, meg mindenféle keleti gyakorlatokat bevezetni a nyugati hitgyakorlásba. Hát nekünk ugye nincs erre szükségünk, mert nekünk van saját, hát majdnem 2000 éves autentikus hagyományunk, ahol ezek az értékek mind megvannak. És hát természetesen azért az új ritusban is ezekhez kéne visszatérni, ezeket a gyakorlatokat, ezeket a magat és ott is ugyanezt tesz. Tehát, hogy mindig fölébresztjük a lelkiismeretünket, hogy visszatérjük az eredeti szentséghez, keresztségünknek a tiszta állapotához, és tanúságot tesz arról is, hogy hát ezt az igazságot őrizzük, hiszen az Anya Szentegyházban nagyon sokszor, amikor nagy válságok voltak, hát nem is a főpapok őrizték meg az igaz hitet, hanem az egyszerű keresztényé. Például gondoljuk a 4. században az Arianus válságra, püspököknek a 90%-a lehetetlen. Megtagadta a Krisztus istenségét, viszont a hívő nép őrizte ezt az igaz hitet, és a Szentlélek segítségével végül is diadalra juttatta a nicea zsinaton, ami éppen 1400 éve volt, diadalra juttatta az igaz hitet. Tehát testvérek, mindnyájuknak, akik megkeresztelkedtek és a vérválásba részesültek, megvan ez a Szentlélek adománya, a Szentléleknek ez a karizmája, hogy képes-e fölismerni az igaz hitet, képes-e ezt a hitet megtartani és megvallani. Amikor most látod szólva a prédót együtt énekeljük, akkor mindjárt a tévedhetetlenség karizmájában részesülünk, hiszen tévedés nélkül megvalljuk az egyháznak az ősi egyetlen igaz hitét. Amikor a liturgiát ünnepeljük, amikor imádkoztunk, amikor a hétköznapokban megéljük a hitünket, akkor ez mind tanúságtétel arról, hogy a Szentlélek ellenben jelen van és vezeti az egyházat, a főben és a tagjaiban egyaránt. Hát kérjük testvéreim a Szentlélek eljövetelét, készüljük a Szentléleknek fogadására, bűnbánattal, megtéréssel, kitartó álló imádsággal, a Krisztus igazság tanulmányozásával, elvégésével, hirdetésével és a szent lélek ápolásával. A szent lélek általában nem kiabál, nem hangos, hanem nagyon el kell csendesedni, nem kell nyugodni, lefelé kell fordulni, ahhoz, hogy meghalljuk az ő tisztét, finom hangját. Hát ezt is gyakoroljuk az előttünk levő napokban. És ahogy a mai szentmise kezdő könyörgése olyan szépen fogalmazta, szeressük, amit az ő parancsol, vágyunk arra, amit ígér, hogy a világ változatosságai közepette, szívünk mindig oda legyen szögezve, ahhoz ragaszkodjék, ahol az örök igazságok és az örök örömök van.